Jó estét kívánok, mindenkit üdvözlök szeretettel. A mai témánk az adj időt magadnak, az emberi lét idősíkjai, illetve az idő felülről való jelentés tartalma a témánk. Mit is jelent ez a téma, miért beszélünk erről? Hát talán a legelső dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy mindannyiunknak 24 óránk van egy napban. Ez egyenlővé tesz bennünket, nincs különbség, ki milyen életkorban, életmódban, helyzetben, gazdasági helyzetben van, teljesen lényegtelen, mindannyiunknak 24 óra adatik. És nagy kérdés, hogy hogyan bánunk ezzel az idővel. Hogyan használjuk ki, mire fordítunk időt. Ez egy olyan talentum is egyben, amivel ha más nem magunknak, de talán másnak is el kell számolnunk. Ez kincs, érték, hatalmas ajándék, hogy időben élünk. És egy értelmesen gondolkodó, önmaga és léte iránt felelősséggel bíró ember, mondjuk reggel és este, ha nem köti le annyira a tévé és a rádió és a rohanó élet, ha időnként megáll és elgondolkodik, hogy hogyan is telt a mai nap. Hogyan értékelhetem ki az eltöltött időt, illetve hogyan tekinthetek előre. Ez mindenki számára, különben életmód előadáson vagyunk, mindenki számára alapvető, meghatározó tényező, hiszen ha nem értékeljük ki az időt, amit eltöltöttünk, ha nem gondoljuk át azt, amire szeretnénk fordítani időt, akkor úgy kifolyik a kezünk alól az idő. És nagyon sokan mondják, és újra és újra hallom, nincs időm, és mondják, hogy mire nincs időm. Vagy nekem sosincs időm, vagy nekem mindig sietni kell. Tehát érdekes dolog ez. Nagy kérdés, hogy mire nincs időnk. Nagy kérdés, hogy mire van időnk. Szóval érdemes ezeken elgondolkodni. Érdekes, hogy a művészek, megjegyzem az írók, költők, festők, zenészek újra és újra előveszik ezt a témát, érzik, hogy valami alapvető dologról van szó, és próbálják érzékeltetni az időnek a folyását. Egy homokórát látunk, és a homok szemek helyett, miközben ilyen örvénylő, furcsa alakzat van, talán mintha víz is lenne, hullanak a percek, a pergő homokszemek, de közben azok emberek mégiscsak. Jönnek, mennek az emberek, eltűnnek, előtűnnek az élet sodrában, és elfolyik az életidő, az emberi életnek a tartalma. Eszembe jut egy vers, Edgar Allan Poe írta, állok viharzó part előtt, a tengerár lihegve bőg, kezemben emlékek, romok, aranyföveny, aranyhomok. Nézem, hogy hullanak ezek a semmi könnyű porszemek, és könnyezek, és könnyezek. Ó Istenem, bárhogy fogom, a porba hull lágy homokom. Hát minden, minden a világon, álomba ködlő, furcsa álom. Teszi fel a kérdést. És tényleg így van ez, nagyon sokan éltek ezzel a momentummal, hogy por, homok, és idő, és élet. A Biblia is különben a legelső lapján azt mondja az emberről, porból vagy, és porrá leszel. És többször elmondja, hogy por, és homok, és semmi az emberi lét. Hát persze a nagy egészhez képest, de hát mégis, ez a kicsi por mi vagyunk, személyek, életek, és nekünk mégsem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, és hogyan fogjuk kiértékelni az idő nagy talentumát. Sokféle idő van, különféle időegységek és életkorok. Hadd kérdezzem meg önöktől, milyen időket szoktunk megnevezni? Úgy szoktuk is hétköznap mondani, hogy ez most holt idő. Aztán? Dolog idő. Nagyon jó. Szabad idő. Tessék? Tél? Délidő. Igen, délidő. De van télidő is, ugye? Tehát látjuk, hogy nagyon sokféle formában szoktuk elnevezni az időt. Munkaidő, pihenőidő, szabadidő. Hát rengetegféle fajta időt különböztetünk meg, megjegyzem, az időnek nem csak ezt a sokféleségét, hanem sokféle fajta folyását is megkülönböztetjük. Ugye egészen másképp zajlik az idő, amikor a szerelmesek egy csókban összefornak, és egészen másképp, amikor unalomban ülünk otthon, és nézünk ki az ablakon, és olyan unalmas a világ, ugye? Egészen másképp zajlik az idő. Vannak költők, írók, akik erről hatalmas, hosszú folyamokat írnak, hogy milyen fajta módon tapasztalhatjuk az időnek a különféle egységeit, zajlását, és tényleg, valamikor rohan az idő, ugye énekli Kon Zsuzsa a híres számában, és valamikor csak cammog, bandukol, és nem akar tovább menni. Emlékszem rá, amikor katonák voltunk, úgy unatkoztunk, amikor ott álltunk a semmittevésben, mert próbáltuk imitálni a munkát, mintha dolgozni kéne, de valójában azt se tudták a főnökeink, hogy mit dolgozzunk, és csak ott tébláboltunk, állogáltunk, és nem tudtuk, hogy aludjunk, vagy álljunk, vagy feküdjünk, vagy ugye, amikor annyira az órák lassan cammogtak, és olyan értelmetlennek tűnt mindent, hát aztán persze rájöttünk, hogy így nincs értelmet csinálni, hogy valami értelmes módon kell kitölteni. Hát emlékszem rá, én például azt csináltam, hogy este, amikor bementünk a körletbe, akkor egy papírcetlire felírtam 20-30-50-100 angol szót, és aztán, amikor volt ez az unalmas, semmit mondó idő, akkor elővettem a zsebemből, megnéztem 3 szót, visszatettem, és ismételgettem magamba, hogy legalább valamilyen módon értelmesen töltsem el az időt, hogy ne ez a holt idő, ez az értelmetlenség, ez a semmittevés töltse be az ember létet, mert a semmittevés az egyik legszörnyűbb életpusztító dolog, ami az ember lelkét is és testét is pusztítja. Az a legszörnyűbb dolog, amikor az ember nem tesz semmit. Aztán vannak időegységek, nem kell sokat beszélni róla, a másodperc tölt részétől kezdve a órákig, hetek, hónap, év, stb. Hatalmas időegységek. Érdekes, hogy a természetnek is más az időritmusa, és az emberi életnek, és a gyermekkornak is, és az ifjúkornak is, a felnőttkornak is, és az időskornak is. Bár nagyon sokszor átváltanak egymásba, és nagyon sokféle fajta módon közelíthetjük meg az időt. Salvador Dali az Eltűnt idő nyomában, a Szétfolyó idő című festményén figyeljük meg, milyen momentumokat alkalmaz, amik összefüggésben vannak az idővel, nem tudom, felfedezzük? Órák, igen, például. Ez a legkézenfekvőbb, de van ott más is. Például ez, itt ami van, ez hogyan függ össze az idővel? A tenger és a sziklák. Mind a kettő valahol az örökké valóságot, vagy a hatalmat, vagy az időtlenséget jelképezi, hiszen ezek azok az elemek, amelyek az időtlenség érzetét sugallják, amikor a közelükben vagyunk, mert olyan hatalmasak, olyan óriási kiterjedésűek, olyan mérhetetlenül nagyok a méreteik és a hangjuk és a kiterjedésük. Én emlékszem rá, amikor először láttam életemben meg az óceánt Ausztráliában, egy ilyen bokros, dünés parcból, a teljes csendből egy ilyen kis szűk ösvényen, egy ilyen bokros részen átvágtunk, és kiléptem az óceán partra, és 500 méteres fövény volt, 4-5 méteres hullámok tarajoztak 500 méterbe a tengerbe, és 30 kilométerre jobbra, 30 kilométerre balra lehetett látni, és olyan zúgás volt, úgy döbörgött a tenger, hogy a mellettem lévő társamnak, amit mondtam, nem értette. Nem tudom, érezékelj, hogy vajon mit éreztem én ekkor. Szóval döbbenetes volt. Az erő, a hatalom, a nagyság, a fenségesség, a dübörgés, a morajlás és a homokfőveny. Mind-mind együtt voltak, és az ember, egy-egy ember volt, mint egy-egy hangya ott a 500 méterre egy-két ember. Egy kutya futkározott erre-arra. Szóval mérhetetlen távolságok, nagyságok, és lenyűgöző volt. A természetben az ember időegysége egy kicsit kezd átállni, és kezdjük érezni azt, hogy itt valami más van, mint emberi. És különben érdekes, hogy pont a Biblia a Teremtővel hozza kapcsolatban a tengert is. Ő alkotta a tengert, a nagy vizek zúgásainál, a tenger felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. Olvashatjuk az egyik Zsoltárban. Aztán itt vannak a sziklák, amik porlanak, ellenállnak a tenger robajának, a homok, és hát persze itt van, itt nem nagyon látjuk talán távolról, de ezt az órát hangyák lepik el. Hangyák. Ugye egészen más időegység, a hangyányi lét, meg a sziklák és a tenger léte, meg egy kagyló léte. Bár egyik költő, egy Schulze nevezhető költő mondta, hogy a kagylók és a tenger és a kavicsok megmutatták nekem az örökké valóságnak a igézetét. Akinek van nyitottsága, de az ember valahogy ráérez a nagy elemek között, hogy itt valami más van. Itt valami más időegységek zajlanak. És hát a kettő között, a percnyi, hangyányi lét és a nagy természeti egységek között van az emberi lét és a szétfolyó idő. Az emberek kezében általában szétfolyik az idő. Nagyon kevés ember tudja elmondani, hogy hogy kihasználtam az életidőt. Emlékszem, amikor olvastam a Bibliában Jákobról, Ábrahámról, ezek nagy személyekről, mint Mózesről, azt, hogy hogyan zárták le az életüket, és azt olvassuk ott, hogy összehívták a családtagjaikat, elköszöntek a gyerekeiktől, megölelték őket, megáldották őket, szeretetteljesen megcsókolgatták őket. Utána az illető Jákob felemelte a lábát az ágyra, hátrafeküdt, és meghalt, betelve az élettel. Ez érdekes egy halál. Úgy gondolnánk, hogy hát régen valamikor így volt, vajon ma van-e ilyen? Én ismertem ilyen embert, aki így halt meg. És az élete is tanúskodik a haláláról, tehát érdekes elgondolkodni azon is, hogy vajon milyen élet után, vajon milyen halál következik az emberre, de talán ez messze vinne bennünket. Megint egy másik kép, lepkelét, tenger és sziklák, és megint itt vannak a széttört percek, amelyek rebdesnek szerteszét. Érdekes, a Biblia legelső lapján ott van, hogy a Teremtő, amikor megalkotta a napot, a holdat és a csillagokat, és mondta, hogy legyenek világítótestek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Valóban így van. Az égi testek mutatják meg az időt, az égi testek mozgásához állítjuk az óráinkat, és ezek rendezik az életritmusunkat. Hát a nagy kérdés most következik. Vajon mi az idő? És mi a célja? Ezek azok a kérdések, amelyeket mindenkinek fel kell vetni, illetve fel is veti az ember. Én emlékszem rá kicsi gyerekekkel, amikor együtt voltam, nagyon sokszor tapasztaltam, hogy alig tudnak még beszélni, már felteszik a kérdéseket. Ezeket a nagy kérdéseket fel tudják tenni. Én emlékszem rá, egy kisgyerekkel álltam egy csodálatos naplemente előtt, ott megálltunk autóval, és kiszálltunk az autóval, és azt mondja a fiam, épp hogy csak beszélni tudott, ámulva néztük azt a csodálatos, színpompás játékot, a színeknek játékát, hogy ki csinálta ezt? Azt mondta, ki csinálta ezt? Szóval a nagy kérdéseket feltette. Mi az idő? Tudnának válaszolni? Köszönöm a sokféle választ. Könnyű válaszolni? Nem könnyű válaszolni. Pedig két alapvető élet-lételemünk van, az egyik a tér, a másik az idő. Ebbe van beágyazva a létünk, de nagyon nehezen tudunk róla beszélni, mert benne vagyunk, és valamit csak úgy lehetne meghatározni, ha kívülről néznénk. De nem tudjuk kívülről nézni, mert benne vagyunk. És hogy például azt mondom, hogy időtlenség, ez nagyon szépen hangzik, ezek betűkből álló szó, de hogy mit jelent, mikor mi időben vagyunk beágyazva, ez nagyon nehéz. Vagy azt mondjuk, hogy súlytalanság, amikor mi nehézségi erő alatt élünk, akkor nagyon furcsa érzékelni a súlytalanságot, mert nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehet, hogy mondjuk így beugrok ide a levegőbe, és akkor mondjuk valaki meglökné, és a terem végéig ott a levegőben, azon a síkon, hogy oda elmennék a levegőben. Furcsa érzés lenne, nem? Vagy így kifújnám a vizet, és a golyók formájában végigfutna a terem végéig a víz, és nem folyna le. Furcsa érzés lenne, és ha meg akarnám inni, akkor számba kéne vennem, és le kéne húznom a torkomon, hogy le tudjam nyelni. Szóval nagyon érzés, nem valami ilyesmi lehet az időtlenség érzés, tehát nehéz róla bármit is mondanunk. Az ember a változásnak és a különbözőségnek a mértékegységére találta ki ezt a fogalmat, hogy idő, és próbálja megkülönböztetni a térben zajló eseményeknek az egymás utánját, a ritmusát, a távolságát, és azt mondja, hogy ez az idő. A változás mérésére kialakított fogalom az idő. Na de mi lehet a célja? Ez a másik nagy kérdés, amit a nagy gondolkodók mindig is felvetettek, de minden embernek fel kell vetni, illetve meggyőződésem, hogy fel is vetjük, csak mivel a kérdés annyira nehéz, és annyira sokszor nem találjuk a választ, ezért elodázok, és azt mondjuk, ezzel kár foglalkozni. Ezzel nem foglalkozom. Pedig kellene foglalkoznunk, mert ha nem tudjuk, hogy mi az időnk célja, akkor nem tudjuk, hogy milyen irányba menjünk. Ha nem tudjuk, hogy honnan jövünk és hová megyünk, akkor csak eltébláboljuk az időt, és töltjük valami módon, És nehogy aztán abban a helyzetbe kerüljük, mint emlékszem rá, középiskolában, egy egyházi iskolában tanultam, aztán később tanítottam is, de amikor tanítottam, egy kedves hittan tanárunk azt mondta, hogy elmesélve élményét, hogy egyszer egy kórházban volt egy haldoklónál, akivel átbeszélték az életét, és már közeledett a halála órája, ez egyértelmű volt, ő is tudta, és amikor így beszélgettek és kiértékelte az életét, akkor így kitette maga elé a két tenyerét, belenézett, üveges szemekkel, kétségbe esett arccal, és azt mondta, hogy üres, üres, üres. Nem tudok mit elvinni innen. Eltékozoltam az életemet. Az életidőm kifolyt a kezem közül. Üres, üres, üres. Hát én azért is gondoltam, hogy beszélgessünk ilyen témáról, hogy ne ezt mondjuk az életünk végén, hogy üres. Mi a legfontosabb célja az emberi létnek? Mi a rendeltetése az embernek? Ha meg kellene mondani egy-két szóval, mit mondanának? Tessék? Tehát építő módon éljük az életünket. Igen, tehát önmagunk létében legyünk jelen, ugye? Ne csak mások irányítsanak, hanem magunk is tudjuk a kezünkbe venni az időnket, és önmagunknak és másoknak hasznára éljünk. Igen, ez egy nagyon fontos szempont. Az emberi kapcsolatok világában mi az a kulcsfogalom, amiért érdemes élni? Tessék? Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfogtitok, idegenség, lidérces, messzefény, lidérces, messzefény. Hogy van tovább? Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki, s lennék valaki. Nagyot tévedett a költő, amikor azt mondta, hogy szeretném, hogyha szeretnének. Mindannyian szomjazzuk a szeretetet. És hogyha adhatjuk a szeretetet, akkor boldogok vagyunk, nem? Szeretetet adni és szeretetet kapni, ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Ez a legfontosabb talán, hogy adhassunk, kaphassunk szeretetet. Most képzeljük el azt az embert képzeletben, aki nem ad és nem kap szeretetet. Hogy néz ki a világban egy ilyen ember? Ez iszonyat, nem? Légüres térben van, elszigetelve mindenkitől, és nincs szeretet kapcsolatban senkivel. A legfontosabb dolog, hogy szeretetben éljünk. Hogy szeretetben éljünk, és ezért érdemes átgondolni az életünket, hogy vajon erre a célra mennyi időt fordítunk, hogy tanuljuk ki a szeretetet. Hogy hogyan szerethetünk valakit úgy, ahogy nem nekem jó, hanem hogy ő neki jó. Nagyon, nagyon nem egyszerű dolog, mert az önzésünkkel kell szembefordulni. Aztán még lesz egy-két kulcsfogalom, hogy mi a célja az időnek, a szeretet gyakorlása, adása és fogadása, hogy fogadóképesek lehessünk, és adóképesek lehessünk a szeretetre. A másik a szabadság. Hogy a szabadság, ugye Petőfi mondja a híres mondatot, szabadság, szerelemek, kettő kell nekem, és ismerjük tovább a verset, a szabadság. Mit jelent a szabadság? Hogy az ember a korlátaitól egyre mentesebb lesz, de ez nem azt jelenti, hogy mindentől függetlenítenie kell magát, hanem a legnagyobb korlát az emberben a saját emberi természete, ami önző és húzza lefelé. Ezerrel. És a megkötözöttségeink, az indulataink, a haragunk, a türelmetlenségeink, a mértéktelenségeink, a keménységeink, a hidegségeink, a megbízhatatlanságaink, a tiszteletlenségünk, a tapintatlanságaink. Nem akarom sorolni, mert egész este csak ezt sorolnám, ugye? Hogy ezektől szembe fordulva szabadabbak legyünk. Hogy fogadóképesek. Fejlődés. Hogy egyről a kettőre fejlődjön az életünk. Olyan szomorú azt látni, amikor egy ember eljut odáig, hogy már nem fejlődik, hanem visszafejlődik. És amit vetett, mondjuk fiatalkorában, azt aratja időskorában. És itt most elsősorban jellemtulajdonságokra gondolok. Szeretet, szabadság, fejlődés, növekedés, jellemfejlődés. Hogy az ember, hogyha esetleg úgy tudna lefeküdni esténként, hogy azt mondja, a mai napon győztem valami felett. A mai napon segíthettem valakinek. A mai napon örömet okozhattam valakinek. De kedves hallgatók, mindezt, amit elmondtam, ezeket a pozitív dolgokat, ennek van egy közös gyökere és forrása, ami az alapja mindennek, és ahonnan meríthetjük ezeket a csodálatos vonásokat, és erről szól az az ige, amit szeretnék bevetíteni, mert a Biblia pontosan tudja, hogy ez az emberi élet legfőbb kérdése, amit én most feltettem. mi az emberi élet célja, és mire fordítsuk az időnket. Pál apostol Athénban, az Areopágoszon ott állt, Athén polgárai ott voltak előtte, jobbra föl ott volt tőle, én is ott álltam, és azért tudom pontosan, a Parthenon, a görög nagy Pallas Athéné Istennek a tiszteletére állítva, és azt mondja a görögöknek, Isten nem kézzel csinált templomban lakik, sem embereiknek kezeitől nem tiszteltetik, hanem egy vérből teremtette az emberi nemzetséget, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Figyeljék meg, milyen érdekes, tökéletes. Önök mondták, hogy térben és időben vagyunk beágyazva. A Biblia tudja. Idő, idejüket és lakásuknak határait. Időbe helyezett el bennünket, mindannyiunk kapott egy életidő talentumot az életbe. Valaki 20 évet, valaki 50, 70, 90, 100 évet, amivel el kell számolni, mert ez egy kincs, ez egy ajándék, másrészt pedig lakásuknak határait. Miért nem Afrikában születtünk? Miért nem Amerikában? Miért nem egy milliárdos családban? Miért nem hajléktalannak? Sorolhatnám tovább. Itt vagyunk Magyarországon, itt ülünk most ebben a teremben. Meghatározta a Teremtő mindenkinek a lakásának helyét és életének idejét. És megmondta a célját, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy ha azokat a csodálatos vonásokat akarja az életünk birtokolni, szeretet, öröm, szabadság, fejlődés, békesség, szolgálat, szabadság, akit ő szabaddá tesz, mondja az ige Jézus, az valósággal szabad lesz. Ez nem olyan, mintha szabad lenne. Valósággal szabad lesz. Ez egészen más. Valósággal szabadnak lenni, mint csak úgy, hát szabad vagyok, szabad vagyok. De azt sem tudom, hogy mi az, hogy szabadság. Tehát az emberi élet célja, hogy megtaláljuk azt a forrást, akitől mindez fakad, aki adta ezt, aki belehelyezte ebbe a világba ezt a csodálatos szeretetet. Ő azért teremtett bennünket, hogy szeressen bennünket, és visszaadhassuk a szeretetét önként és szabadon, mert ez a szabadság. Ő kierőszakolt tiszteletet nem fogad el, hanem csak szabad akaratból való szeretetet. És ez az emberi élet célja, mert ha ezt megtaláljuk, akkor az életünk kiteljesedhet, az életünk a helyére találhat, és felismerhetjük, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és majd az előadás vége felé szeretném kimondani azt a legnagyobb örömöt, amit az ember elérhet ebben az életben, de ne menjünk előre, menjünk tovább. A természet időritmusairól már szóltam, még van egy történelmi idő nevű fogalom is, amit szeretnék pár mondattal megemlíteni. Babilon korszakában Nabukodonozor királynak megmutatta a Teremtő egy látomásban az egész emberi történelmet. Egy szobor látomásban. Azt mondta, Dániel megfejtette az álmát, hogy az aranyfej Babilónia, az ezüst karok Médó-Perzsia, a réz csípő a görög világ, a hellenizmus, Nagy Sándor világa, a vas lábszárak Róma, és a vas és cserép elegyével alkotott lábfej pedig, az ujjakkal együtt, a népvándorláskori törzsek nyomán kialakult, és a római kori maradványokból kialakult európai világ. Érdekességként megemlítem, hogy a Bibliában van 10 vázlat profécia, itt a legelső a Nabukodonozor álma, ami egészen Jelenések könyvéig kitart, és mind a 10 vázlat profécia egymásra helyezhető. Akit esetleg érdekel ez a téma, szívesen adunk erről előadásokat, könyveket, és leellenőrizhető, hogy hogyan értelmezi nem az ember, a Teremtő az emberi történelmet. Én amikor történelmet tanultam, mindig olyan zavarban voltam, mert nem tudtam, hogy vajon mi igaz benne, és mi nem, és ki hogyan értelmezi ezt, vagy azt, vagy amazt, de a Bibliában le van írva, hogy a Teremtő hogyan értelmezi. És ez akkora kiváltság egy emberi lénynek, aki csak porszem horizontból láthatja a világot, és sosem állhat össze a fejében egy egész, mert annyi ága-boga van egy történelmi összefüggésnek, ugye, hogy beszélgettünk is erről minap, hogy honnan tudjam, hogy pontosan mi, honnan ered és hova fut. De a bibliai proféciák ezt megmondják. Ez hatalmas kiváltság. És azt mondja, a profécia megy tovább, ugye Babilon, Médó-Perzsia és az európai utódállamok, és ebben a korszakban élünk mi. Tehát tudjuk, hogy mi ebben a korszakban élünk, Magyarország is itt van közöttük, és a következő kép, hogy kézérintése nélkül egyszer csak egy kő leszakad valahonnan, és ledönti ezt a szobrot a lábáról, és eldől, porrá zúzódik, semmi se lesz belőle, felkapja a szél és elfújja, és a helyén, ahogy egy régi középkori ábrázolásnál mutatja, a helyén egy nagy kő lesz, ami betölti az egész földet. És ez lesz a maradandó. Nem tudom, ki tudjuk-e találni, hogy mi lehet ez a kő. Jézus Krisztust jelképezi kőszikla, cselekedete tökéletes, mindenő útja igazság, igaz Isten és nem család, mondja 5 Mózes 32-ben. Kőszikla, maga a Teremtő, Jézus Krisztus. És az ő második eljövetele lesz az, ami le fogja zárni az emberi történelmet. Nagyon érdekes. És majd ő teremt egy olyan világot, ugye megtisztítja a földet tűz által, és újjáteremti, ami maradandó lesz, már a bűn szennyétől mentes. És az ahhoz vívő utat mutatják be a bibliai profétikus könyvek. Azért micsoda kiváltság, hogy ilyen hatalmas időegységben is gondolkodhatunk és láthatunk, mert még ez is megadathat nékünk, ez egy hatalmas kiváltság. Na de térjünk vissza az idő kérdésére, a mi létszintünkre. Hogyan használjuk ki az időt? Hogyan tudjuk úgy kihasználni az időt, hogy az valóban tartalmas legyen, hogy ne azt mondjuk az életünk végén, hogy üres, hanem hogy tartalmas, hogy kitöltjük a napjainkat, és tartalommal töltjük ki. Amikor ezt a kérdést felvetjük, akkor bevetítem Gauguinnek azt a festményét, amit az élete vége felé festett, és azt a címet adta neki, hatalmas ez a festmény, talán még ennél is nagyobb, mint ez a fal, ami itt van mögöttem, de körülbelül ilyen méretű, honnan jövünk, mik vagyunk és hová megyünk. Ez a kép címe. És nézzük meg, itt a születés, a gyermekkor, aztán az ifjúkor, az élet gyümölcseinek a levétele, aztán a házasság, aztán az élet továbbmenetele, aztán a gyermekszülés, aztán a vallás kérdése, a hit kérdése megjelenik, és aztán az öregedés, és végül a halál. Honnan jövünk, mik vagyunk, és hová megyünk? És azt mondja Gauguin az élete vége felé, hogy én szeretném tudni, hogy hogyan éltem az életemet, hogyan töltsem ki az életemet, hogyan használtam ki az életemet, és szeretném ezeket az alapvető kérdéseket feltenni. Itt látjuk kinagyítva is a részleteket, a vallás kérdése, a gyermek nemzés kérdése, az időskor öregedés kérdése, és hát az idő elfecsérlése és az idő kihasználása, a két véglete a túlmunka és a restség. Nagyon érdekes az idő elfecsérlésével kapcsolatban, hogy nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy sokan úgy használják ki az időt az életben, hogy nem jutnak a végére a dolgaiknak, és a munkájukban sem lelik örömüket, és ami a dolguk, azt sem úgy végzik el, hogy valaha a végére jutnának. Ezzel kapcsolatban írja Ellen White az időről a Krisztus példázatai című könyvében. A lassú és kontár munkásnak nincs mentsége semmiféle munkában. Ha valaki mindig dolgozik és soha nem végzi el munkáját, ennek az az oka, hogy nem viszi bele szívét és lelkét a munkába. A lassú és rossz hatásfokkal dolgozó munkásnak be kell látnia, hogy a hibáin változtatnia kell. Fordítson nagy gondot ideje beosztására, hogy a legeredményesebben használhassa ki. Egyesek ügyes és módszeres munkával 5 óra alatt elvégzik azt, amit mások 10 óra alatt. Egyesek állandóan dolgoznak háztartásukban. Nem mintha annyi tennivalójuk lenne, hanem mert nem jól osztják be idejüket. Lassan, pepecselve, sok munkával nagyon keveset végeznek. De mindenki, aki akar, megszabadulhat a nehézkességtől és az időrabló szokásoktól. Dolgozzunk határozott céllal, állapítsuk meg, mennyi időre van szükség egy adott feladathoz, aztán feszítsük meg minden erőnket, hogy a megállapított időn belül elvégezzük a munkát. Tehát nagyon gyakorlati módon közelíti meg, hogy ha ezt tapasztaljuk az életünkben, hogy sose jutunk valaminek a végére, akkor valamit elhibázunk. Akkor vagy többet tervezünk, mint amit el tudunk végezni, és a fennmaradó időt sem tudjuk nyugodtan pihenésre fordítani, mert állandóan amiatt aggódunk, vagy amiatt vagyunk feszesek, hogy dolgom lenne, de most már nincs tovább, nem tudom végezni, mert vége a napnak. És emiatt gyötörjük magunkat. Pedig meg kellene tanulnunk örülni annak, amit elvégzünk, és olyan célokat kitűzni, amelyeket be is tudjuk tölteni. És akkor az ember megnyugvással és megelégedéssel töltheti el a szabad idejét. Ezért lenne bölcsen tervezni, jó lenne jobb bölcsen tervezni, és átgondolnunk azt, hogy mire mennyi időt fordítsunk. A másik nagy csapda a túlmunka. Nagyon sokan azzal töltik az életük idejét, hogy állandóan dolgoznak. Úgy gondolják, hogy ez az ember dolga, hogy dolgozzon, és közben sokszor tönkre megy a családi élet, tönkre megy a házasság, nem fordítanak időt a gyerekre, a gyereknevelésre, vagy a legfontosabb időtöltésre, amiről beszéltem, hogy megtaláljuk a Teremtőt, hogy megértsük az életünk célját, értelmét, hogy tudjuk, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy a Teremtőtől elnyelt szeretettel szolgáljuk embertársainkat, hogy tudatosan keressük a másiknak az örömszerzését, hogy másokat boldogíthassunk, mert akkor leszünk mi is boldogok. Ez egy olyan törvényszerűség, ami önmagától adódik, és nem kell előre megtervezni a mi boldogságunkat. A boldogság abból fakad, amiből Krisztus boldogsága fakadt. A mások iránti szeretetből és önzetlen szolgálatból. Ebből fakad a boldogság. De talán egy idézettel hagy illusztráljam a restség témakörét, mert amikor Pilinszky ír erről pár mondatot, akkor úgy gondolom, hogy nagyon eltalálja, hogy mi az igazi restség. Sokan talán más gondolnának, mint amit ő mond, de ha mélyen belegondolunk, talán igazat adunk neki. Ezt mondja. Tudjuk, hogy a restség sok esetben nagyon is fárasztó, és ami még különösebb, hogy a lusta ember nem egyszer gyötrelmes álfeladatokba menekül. Mi tehát a restség mélyebb oka és kiváltója? Félem attól, hogy rá kell ébrednem az igazságra és a valóságra, arra, hogy erőm véges, arra, hogy ügyetlen és sok mindenre alkalmatlan vagyok. Félem attól, hogy a valóságos feladatok megfosztanak az üres ábrándozástól, kemény menetrendet szabva elém. Attól, hogy a kiszámíthatót föl kell cserélnem a kiszámíthatatlanra, a képzelgést és a látszatot a valóságra, önmagam jelenlétét és létezését a világ és a többi ember létezésére. A bennünk lakó és mélyen fekvő restségnek semmi sem kedvesebb a teljesítmény látványánál. Előszeretettel hivatkozik a végzett munka mennyiségére, kilókban, órákban, méterekben tetszeleg, a valódi munkás vele szemben néma, akár a minőség és az igazság. Munkakerülő. A kifejezés találóan csípi el a mozdulatot, de megtévesztően tolmácsolja tartalmát. A restség esetében bölcsebb lenne igazság és valóság kerülőről, az igazság és valóság megkerüléséről beszélnünk. A restséggel szemben egyedül az igazság szakadatlan keresése lehet hatásos, mivel egyedül ez biztosítja, hogy fölismerjük, mit is kell tennünk, s hogy valóban meg is tegyük, amit egyszer fölismertünk. Minden egyéb tevékenység lényege szerint restség, aktív vagy passzív elodázása annak, aminek elvégzésére megszülettünk. Érdekes talán épp azért, amit Pilinszky elmond, az egyik legfontosabb időtöltés a csend, a gondolkodás, a magunkba tekintés, a kiértékelés, a célok kitűzése. Érdekes, hogy a nagy gondolkodók ezt mind felfedezték, maga Jézus Krisztus minden hajnalban és reggel elvonult, csendben. És minden este nem feküdt le úgy, hogy ne rendezte volna az aznapi események történéseit. Lecsendesedett. Az igazi értékek befogadásának a csend ad illő háttere. A napunk átgondolásának, az önmagunkba tekintésnek, a lelkiismeret vizsgálásnak. Csak ez ad lehetőséget. És a mai rohanó világunkban ezt nagyon kevesen teszik meg, és mindent megtesz a világ, hogy nehogy csendbe kerüljünk. Ha az utcára kimegyünk, akkor ne is beszéljünk csendről, azt felejtsük el. De a saját otthonunkban is figyeljük meg, mit teszünk nagyon sokszor. Hazamegyünk, és az első dolgunk, hogy bekapcsoljuk a tévét. Vagy a gyerekek kilépnek az iskolából, ahol végig zajba voltak. Emlékszem rá, amikor iskolába jártunk, és tanítottunk gyerekeket, feleségemmel nagyon sokszor tapasztaltunk, beléptünk egy iskolába, és a szünetben detonáció erejű üvöltés. És ott mentünk a gyerekek közé, És egymás mellett álltak ilyen közel, és üvöltve beszélt a másikkal. És akkor rászóltam, hogy tehát ott áll melletted, hallja. Azt mondja, nem hallja, mert úgy kiabálnak. Azt mondja, nekem is kiabálnak, hogy ő is. És így az egész gyereksereg, mindenki kiabált. Most képzeljék el, 400 gyerek kiabál a folyoson. És ott mentünk közöttük, mint egy elveszett idegen bolygóról a lényeg, a csendes természetből bementünk közéjük, és éreztük, hogy mit fogunk mi itt csinálni, mit fogunk mi itt szólni, hogy tudjuk őket megszólítani. És hát én, mivel én magam is 20-30 éven keresztül tanítottam, meg tanítok most is, rájöttem arra, hogy egyszerűen nem lehet tanítani zajban. Ezért, amikor én tanítok, emlékszem a gyereknél, akkor én mindig addig várok, amíg el nem csendesednek. Valamikor 10 percig áldogálok, ott nézelőd. És akkor egy idő után megunják, hogy ők is állnak, és akkor mondják, hogy maradj már csendben, nem látod? Hallgass már el! Mert unják az állást. És ha csend van, akkor le lehet ülni. És akkor elkezdjük az órát. Mert zajban nem lehet értéket befogadni, észrevettem. És ezt ők megérzik. És egy pont után, amikor már kezdik az értéket megérezni, akkor már nem kell fegyelmezni őket. Mert maga az érték az olyan, hogy nyitottá teszi az embert. És ez a csodája az értékbefogadásának. És higgyék el, a legfontosabb időtöltés a csend, a gondolkodás, a kiértékelés. A Biblia szerint az ima, a Teremtővel való kapcsolat, hogy felismerjük, hogy mit tettünk jól, vagy rosszul, hogy mi az igazság. Pilátus mit csinált, amikor Jézussal beszélt? Megkérdezte, mi az igazság? Mi az igazság? Nem tudom, hogy kérdezte meg. Mikor feltette a kérdés, hogy nehogy válaszoljon Jézus, hogy gyorsan hátat folytott, és kiment a nép közé, és azt mondta, nem találok ebben az emberben semmi bűnt, engedjétek el. Szabadon bocsátom. Pedig ha megvárta volna, hogy mi az igazság, akkor talán másképp döntött volna. De nem várta meg. Tehát Pilinszky szerint, hogyha nem a legfontosabbal töltünk rendszeresen nyugodt időt, akkor elmulasztjuk azt a lehetőséget, hogy önmagunk, a természet, az élet, a teremtő és a magunk életének a ritmusát felvegyünk, és vagy előre rohanunk, vagy lemaradunk. És nem ott vagyunk, ahogy tetszett mondani olyan szépen, hogy a helyünkön vagyunk, és abban az időben vagyunk, ahol épp élünk, és azt az időt töltjük be, hogy mint ahogy azok a nagy bölcs emberek, hogy betelve az élettel, a napi szinten is be lehet tölteni azt az időt. Este is azt lehet mondani, hogy a mai nap tartalmas volt, a mai napnak az idejét kihasználtuk jó dolgokra, a mai nap értelmes volt. Többek között az egyik legértelmesebb időtöltés, és ezért foglalkozunk az életmód kérdéssel, nem azért, mert az egészség bajnokai akarunk lenni, és nem azért, mert azt szeretnénk mondani, hogy lám, mi milyen egészségesek vagyunk, és 100 évig élünk, nem ez a célja ennek, hanem hogy az egészség által erőt nyerjünk ahhoz, hogy más embereket szolgálhassunk szeretettel. Mert a beteg ember a saját betegségével foglalkozik, és ezért önmagával foglalkozik, és nagyon-nagyon sok időt tölt el önmagával, és ez természetes, mert fáj, és a szenvedéstől szabadulni szeretne. És épp ezért az egyik legértékesebb időtöltés az egészséges életmóddal való foglalkozás, de nem öncélúan. Nem öncélúan. Nem azért, hogy valamit mutogassunk ebből, hogy lám, mi ilyenek vagyunk, hanem azért, hogy más embereknek felkínálhassuk az egészség ajándékát. És nem könnyű ez se, mert észrevettem, nagyon-nagyon sok beteg emberrel találkozunk, és nagyon sokan mondják, hogy rákos az anyukám, rákos a feleségem, rákos a barátom, rákos a gyermekem, ez is az a baja van ennek és annak. És mit csináljunk? Hogyan tovább? Mi lesz most? Áttétes rákja van, és azt mondták az orvosok, másfél hónapja van, és most mit csináljunk? Érték? Ilyenkor most honnan nyerjünk erőt? Honnan van a többlet? Honnan van az a bizonyosság, hogy mi valami olyasmit mondunk, amivel nem eltévesztjük a célt? Hogy ne azt mondjuk, hogy menj el az asztrológushoz, majd bűvölje meg a Vénuszt, hogy segítsen neked, vagy nem tudom, mit csináljanak, hogy mágnesezzék be, vagy delejezzék be, vagy a távgyógyítóhoz menjen el, hanem a józanész és a természetes gyógymódok, a tudomány. És a Biblia világának a tiszta gondolatvilága az biztos, hogy gyógyerővel bír. Épp egy ilyen súlyos beteggel beszéltem minap, egy-két nappal ezelőtt, és a férje alkalmazza a mi 8 alapelvünket, elkezdte 2 héttel ezelőtt, az orvosok azt mondták a feleségének, másfél hónap se kemoterápia, se műtét, semmi, áttétes rák teljesen szervezetében, vége, készüljön a halálra. És a férje azt mondta, én ezt nem tudom elfogadni. Én szeretem a feleségem. És rögtön nekiállt. Nyers étel, bűzafüllé, zöld turmix, nyers étkezés. Az, amit tanítunk itt, amit mondunk. És visszamentek 2 hét múlva az orvoshoz. Hát az orvos várta az előrehaladást, és nézi a leleteket, adatokat. Ezt nem értem. Nem értem. Nem mozdult semmit a betegség. Mármint ő azt várta, hogy gyorsan le fog futni. És semmi sem romlott. Semmi sem ment tönkre. Tehát valami megállt, valami kis segítség jött. És ez milyen nagy ajándék, nem? Amikor, ha már csak ennyi is adatik. De mi ismertünk olyan beteget, akinek azt mondták, prosztatarákos, áttétes. Rákja volt az egész szervezetében, hogy pár hónap és vége. És 3-4 évet élt még. És azokat az éveket úgy tudta élni, hogy nagyon meggondoltan, nagyon átgondolva, elcsendesedve, kiértékelve az életet. És láttunk olyat is, olyan rákos beteget is, aki megcsinálta a bélvese májtisztítást 3-4-szer, átért a nyersétkezésre, és visszament néhány hónap múlva a májrák diagnosztizálásból az orvosához, és nem volt sehol a daganat. És nem volt sehol a daganat. Emlékszem, felhívott bennünket telefonon, mert együtt voltunk egy lépőtáborban, hogy képzeljétek, Attila, mi történt, nincs meg a daganat. És mondom, az orvos mit szólt hozzá? Azt mondja, dühöngött. És mondom, miért? Azt hittem, hogy örülni fog legalább. Azt mondja, hogy mi történt? És ő azt mondja, elmondtam neki, mit csináltam. Azt mondta, hogy a haját tépte. Hát, hogy ilyen őrültségeket hogy csinálhatott, hogy böjtölt meg, hogy lébőjt csinált meg, meg egyebek, meg bél, meg vese, májt, ez teljes őrültség, ettől nem múlhatott el, egyébként akkor téves volt a diagnózis. De mondta, de ultrahangon itt vannak az eredmények, a körvonalozó 3 centis daganat, itt vannak a leletek, ön írta alá. Nem tudott törülni. Nagyon szomorú voltam, nem tudott törülni, hogy egy betege meggyógyult. Ez nagyon szomorú volt, de látunk ilyet is, hogy valaki meggyógyult, és nem is kevesen. Vannak, akik meggyógyulnak. Tehát nagyon nagy ajándék az időtöltés, az idő kihasználása arra, ami valóban fontos, és abban az irányban hat, ami az élet legfontosabb célja. Keresni a Teremtőt, keresni az ő szeretet törvényét, keresni az ő szolgálatát, keresni az élet értelmét, felfedezni, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Kedves hallgatók, hogy az önök szíve dobog, és az értelme működik, hogy rám tudnak figyelni, az annak az ajándéka, hogy a Teremtő most ott a szívükben kézzelfoghatóan szereti önöket. Ezt tanítja a Biblia. Ez nem elméleti szeretet, hogy valahova le van írva, és hát szeret, nem szeret. Elhiszem, nem hiszem. Ő akkor is szeret, ha mi nem szeretjük viszont. Ő akkor is hisz bennünk, hogyha mi nem hiszünk benne. Ő bebizonyította, hogy értünk érdemes élni, mert az életével fizetett a mi bűneinkért. Ennél nagyobb szeretet nincsen. Mindennek rendelt ideje van, mondja Salamon, a legbölcsebb ember a Földön, 3000 évvel ezelőtt, figyeljék meg, milyen találó. Mindennek rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültetetett. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a táncnak. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Nem mond többet, csak azt, hogy ideje van. De ahogy most felolvastam ezeket a sorokat, nem tudom, érezték azt, amit én érzek? Hogy valami nagyon eltalált dolog ez. Valami nagyon a helyén ül, nem? Mondok egy példát. Ha látjuk egy embernek a hibáját, világosan és egyértelműen, hogy most hibázott, hogy most vétett, akár ellenem, akár más ellen, de nincs itt a lelkében az alkalmatosságnak az ideje, hogy befogadja és megértse a mi feddésünket. akkor a mi feddésünk csupán csak egy leleplezés, egy megalázás, egy kioktatás, egy kritizálás, egy nem tudom micsoda lehet, egy leleplezés. Te most ezt tetted, te ilyen vagy. Ezt megtehetjük. De mit érünk vele? Önök szerint ettől megváltozik a másik? Szinte biztos, hogy nem. Mert ettől az ember nem változik meg. Azt mondja Blake, figyeljék meg, milyen találó a gondolat. A nem idejében és helyén mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság. A nem helyén és idejében mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság. Ha nem akkor mondjuk ki, mondjuk a feddő szót, amikor a másik nyitott rá, akkor semmi értelme annak. Sőt, nem hogy építenénk vele, hanem rombolunk. És azt tetszettek mondani itt az előbb, hogy kérdeztem, hogy mi az emberi élet célja, hogy legalább ne romboljunk. Hát legalább ne roncsunk. És hogy megtudni azt, hogy egy másik embernél elérkezette az ideje a feddésnek, na ezt ki mondja meg? Mert én nem vagyok olyan okos, hogy meg tudjam mondani. Ezért kell keresnünk az Urat. És ezért kell keresnünk tőle azokat a bölcs gondolatokat és ihlető gondolatokat, amikor Jézushoz odamentek az adógarassal, azt mondták, bármit válaszol, csapdába ejtjük. Amikor odament hozzá a Nikodémus, és azt mondta, hogy te ilyen és ilyen bölcs ember vagy, és én vagyok a főember, és ezt mondom. Olyan helyzetekbe került Jézus, amire én nem tudnék válaszolni. Nem tudnám a kiutat ebből a helyzetből úgy, hogy közben építsek a másikon, de közben leleplezzém az álságos közeledését, és minden helyzetből úgy jött ki, hogy feddett is, szeretetben utat mutatott is, leleplezte, de építő módon, hogy mindenki tanulhatott belőle. És nem volt bántó, ahogy válaszol. Az Isten így tud közbelépni, és ezt elnyerhetjük tőle. Az utolsó gondolat az egyik legfontosabb. Kedves barátaimnál voltam itt az elmúlt napokban, és egyikük egy nagyon értékes dolgot mondott el, ami kapcsolatos ezzel, amit most fel szeretnék olvasni. Az úgynevezett létöröm kérdése. A létöröm. Ebben a könyvemben, amit itt ajánlottak, Pirinszkitől idéztem egy kis esszét, egy kis gondolatszösszenetet, ami úgy nézett ki, hogy Pirinszki látott egyszer egy parkban egy csecsemő, amint a anyukája odatolta egy fa alá, és a szülők ottan elkezdtek beszélgetni, mint ahogy szokás, a csecsemő pedig ott volt a fa alatt, és aztán arra felé mehetett talán a költő, és látta, hogy a kis csecsemő a szemével ilyen kutató tekintettel nézegette a fának a levelét. De a csecsemő még beszélni se tudott. És ennek kapcsán elkezdi a gondolatot kifejteni, hogy íme az első tanító, a gyerekkor fáj. De olyan dologra tanítják ezt a kicsi gyermeket, amit nem lehet tudományba szedni, a lét örömöt. A létnek az örömét, hogy létezik, hogy van a fa, és van ő és a fa más. És szép, és a napfény átszövi, és vibrálnak a levelek, és csodálatos ez az egész, és nem tud róla mondani semmit, nem tudja, hogy mi a klorofil, nem tudja, hogy mi az a negatív turgornyomás, meg egyebek, nem számít. Ott a fa a lét öröm. És a Biblia szerint, ha valaki, a Pirinszki aztán azt mondja, amikor az ember felnő, elveszíti ezt a létörömöt, vagy ezt az első naivitást, és okosok leszünk, felnőttek leszünk, mindent megmagyarázunk, és elfelejtjük azt, hogy jó ülni a tengerparton, vagy a parkban, vagy jó ülni, elmeregni egy szép virág előtt, vagy egy szép versen időzni, vagy pusztán csak magunkban gondolkodni, időt szállni arra, hogy tudatosítani, hogy milyen csodálatos, hogy létezem, hogy élek. Van kezem és lábam, lélegezhetem. Nem tudom, önök közül hányan fognak ma a híd alatt aludni? Ugye senki? Hazamehetnek. Meleg szobába. Hányan nem ehetnek holnap reggel? Ehetünk is. Micsoda ajándék? A föld kétharmada éhezik. És soroljam tovább, hogy mennyi mindenért hálásaknak kellene lennünk, hogy örülhetnénk az élet egyszerű dolgainak, visszanyerhetnénk azt a létöröm érzetet, mint az a kicsi csecsemő akkor ott érezte, hogy élünk, Nem tudom, olvasták-e a Nyitott Szemmel című újságban Lelik Ferencnek azt a cikkét, amikor ő ugye egy baleset következtében, autóbaleset következtében eltörött a nyakgerinc, és innentől kezdve lebénult, és amikor kómában volt sok-sok napon keresztül, és hát ugye ott abban a kómában furcsa érzetei voltak, és ő úgy érezte abban az állapotában, mert valami szintű tudata volt, hogy én most meg fogok halni, vagy ez a halál. És amikor hosszú időn keresztül volt ebben a furcsa állapotban, azt mondta, ez szörnyű, többet nem láthatom a feleségemet, nem nevelhetem fel a gyerekeimet, a lányaimat, többet nem élhetek, nem mehetek ki az utcára, nem lélegezhetek a levegőből, nem láthatom a színeket és a napfényt, és vége, itt vagyok az egyedüllétben és a megsemmisülésben, és én többé nem vagyok és nem leszek, ez iszonyat. És valahol öntudatlanul fohászkodott ahhoz a valakihez, akiről itt beszélünk, és egyszer csak azt vette észre, hogy kezd visszatérni a létbe, kezd visszaközeledni a tudatos szinthez, és egyszer csak bezökkent a tudata a valóságba, és látta, hogy ott van a kórházi ágyon, a csövek rajta, és mindenhol intenzív osztály és élet, és aztán rájött arra, hogy nem mozog a lába, hogy lebénult, hogy nincs tovább az égi élet, és azt mondta, hogy mérhetetlen öröm és kiváltság élt a szívében, hogy a halálhoz képest élhet. Hogy élhet. És azt mondja, nem számít, hogy le vagyok bénulva. Nem számít. Élhetek. A feleségemet láthatom még. A gyerekeimet nevelhetem. Hogy megcsókolhatom őket. Élek. Szóval ezt el kéne olvasni. Nem tudom, mely Nyitott Szemmel című újságban van. És aztán csodálatosan leírja a találkozását ott az intenzív osztályon azzal a valakivel, aki csak érezte a jelenlétét, hogy a közelében valami hatalom jelenik meg, valami különleges melegség és szeretet, és mi ez? Soha életében ilyet nem tapasztalt, hogy mi ez a hatalom, ami ott vonul el mellette egy fény, erő, és megy oda egy szembe lévő ágyhoz, egy lányhoz, aki épp haldoklott, és annyira szeretett volna beszélni ezzel a valakivel, de nem hozzájött, és hogy ment el mellette, akkor úgy szerette volna megszólítani, de az a másik lény csak ment el, és valahol egy valami ismeretlen, furcsa világban érezte, hogy nem hozzájött, hanem a haldokló lányhoz, akihez azért ment, mert valakik, a hozzátartozói imádkoztak érte. Az imának ilyen ereje. És amikor ment el mellette, szeretett volna vele beszélni, de nem tudott. És csak egyszerűen a gondolataink keresztül azt közölte számára ez a szeretett lény, nyugodj meg, minden rendben lesz. És elme. És ez a találkozás az egész életét megváltoztatta. És amikor kikerült a kórházban, úgy felépült, mármint a bénasága nem épült fel, de tolószékben élt, és megtanít, olyan tanár lett, aki tanítja a tolószékben lévőket, hogyan kell villant felgyújtani, hogyan kell levetkőzni, hogy másra ne használjanak, mert a keze még mozgott, csak innentől bénult le. Hogyan kell átöltözni, mosakodni, hogyan kell sportolni, hogyan kell síelni, hogyan kell úszni, hogyan kell versenyezni. Megmaradta a jogászi ügyvédi állása, a barátja megőrizte neki, visszakapta a családját, és az élete, kedves hallgatók, tartalmasabb lett, mint volt a baleset előtt. Nagyobb szolgáló életet élt, és felvette azoknak a sorsát, akik hasonló módon ők is tolószékbe kerültek, és őket szolgálta. Élet. Életidő. Idézem. Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni és jól élni az embernek mindenő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott néki az Isten, mert ez az ő része. És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akiknek megengedte, hogy egyék abból is az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, ez az Isten ajándéka. Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő életenapjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Aki megelégedéssel tudja enni a kenyerét, ahogy mondja Pál apostol, én megtanultam, hogy amikben vagyok, megelégedett legyek, annak a szívének az örömét kedveli az Isten. És ezt tudják, írta, amit előbb idéztem, Pál apostol írta, hogy én tudok bővölködni, tudok szűkölködni. Ismerős vagyok a jól lakással, ismerős vagyok az éheléssel, ismerős vagyok a utcán alvással, és ismerős vagyok az ágyban alvással, a virrasztással és a bőtöléssel, és ismerős vagyok mindennel, és megtanultam, ebben nem beleszületik az ember, ez egy döntés kérdése, megtanultam, hogy amikben vagyok, megelégedett legyek. Mindig lehet valamiért hálát adni. Higgyék el, az egyik legjobb gyakorlat, egyik előadásomon már mondtam itt az a csodálatos öngyógyító képessége kapcsán, hogy a legnagyobb dologok egyike a hálaadás. Azért, amiért hálát adhatunk, és van miért hálát adnunk. No hát egy kis pihenés és elcsendesedés, záró kis vetítés következik, pihenés, csend, elmélyedés témakörében. Ezzel zárjuk az előadást, ahol egy picit mi is elcsendesedünk, és a szép természeti képek és gondolatok hatására reméljük, hogy mi is közelebb kerülünk a...
A csend, megállás, figyelem, elmélyedés, érzékenység. Dolgaink felgyülemlett hordalékát csak lassan és csendben tudjuk feldolgozni, elrendezni, helyreigazítani, eltávolítani. Ha így befelé fordulunk, kifelé is tisztábban látunk. Az állandó beszéd és zajinger áradatában, a kimerítő külső események hangzuhatagában, fecseg a felszín, hallgat a mély. Befelé kell tekintenünk, hogy haladjunk, ne csak menjünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk, hogy ne azok közé tartozzunk, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak.
A titkokra mindig csend borul, az ige titkára, a szépség rejtélyeire, az Isten jelenlétére. Ő a halk szavakat szereti, és válaszaiban is a csönd palástját ölti magára, mert rejtekezni szeret. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A természetben is megnyugvásra találunk. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit, tanácsolja az írás. A megállás és meggondolás a feltétele a csodálkozásnak, és a természet világában vagy a lelki törvények birodalmában ránk váró felfedezéseknek.
Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. A csend az alakulás, az érlelődés ideje. Mielőtt szavaink, tetteink kint megvalósulnának, bent, csendben már megérlelődtek, végbe mentek. A zenének, a hangsúlyos szónak, az értékek befogadásának is a csend ad illő hátteret. A csendben kinyílnak érzékeink. Meglátjuk azt is, ami a zajtorlaszok, túlmozgások, idegfeszültségek miatt máskor észrevehetetlen. A megértés és a megtérés a csend kapuján átvezet. Az igazán jelentős események, a lélek döntései és elhatározásai csendben történnek. Csak úgy, mint az Istennek való átadás és igéjének megragadása. Azért vonult vissza Jézus éjszakánként a csend magányába, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljön Atyával. Tanítványait is hívta. Gyertek velem puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. gyakran ment a megváltó csendes tájékokra felüdülni.
A természet csendje az éjszaka, a lélek csendje az ima. Összeköttetés és összeszedettség, kapcsolat az örökkévalóval, amikor ízesül a szőlőtő és szőlő lesz. Ő akkor jöhet közel, amikor lenyugszunk, amikor betakar a csend, és már csak apró neszek motoszkálnak. Hallgasson, legyen csendben minden test az Úr előtt, írja Zakariás könyve, hogy észrevehessük szelíd hangját, halk kopogását. Ha az ajtón kitárul, ő ott áll belépésre készen. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A csendben kerülhetünk vele a legszorosabb közösségbe. Amikor ő beszél, s mi hallgatunk, és amikor kérdéseink végül elhalnak. Teremtőnk csendes, de állandó résztvevője életünknek. Nem nagy csodákban, hanem szívünkben, életünk csendes ütemében fedezhetjük fel. Jelenlétét, halkszavát szélviharban, zajban, rohanásban, zaklatott dolgainkban alig ha vehetjük észre. Meg kell állni, elcsendesedni és egyedül őre figyelni.
A legfeszültebb napok után áll be leginkább a csend, az ősi rend, a teremtés utáni csend, a nyugalom nap csendje. Isten a 10 parancsolatban erkölcsi törvényként fektette le a 6 napi munka mellett a 7. napi pihenőt. Ennek a napnak a hétköznapi gondoktól mentes nyugalma biztosítja a csendet és elmélyedést, az emlékezést és az előretekintést. A 7. nap pihenője, írja Pilinszky János, nem csak nyílt isteni parancs, hanem a testünkbe írt természet is úgy kívánja, hogy a napra lerakjuk szerszámainkat. De az ünnep valódi értelme ezzel korán sem teljes. A beálló csendben tovább lütted a világ, s a csönd mélyéről kihalljuk Isten jelenlétét, örökös működésének neszét. A 7. napon erre kell emlékeznünk, és ezt kell kihallanunk belőle. A hétköznap fáradtságos munkájának a 7. nap kell, hogy szépséget és értelmet adjon, örökérvényt a látszólag helyi ügyeknek. Heti munkánkat, bármilyen szerény is az, próbáljuk elhelyezni, beilleszteni az Atya munkájába, cselekvő szeretetébe.
Ha egyszer végre csönd lehetne, ha már a dolgok kósza véletlenje elnémul, és a nevetések hangja s a zaj, mely érzékeim fogva tartja, többé már virrasztásom nem zavarja, akkor juthatnék olyan gondolatra, mely ezer mód téged gondol, s megérint, sőt, egy mosolyra birtokba vehet, hogy árasszon, s légy minden életé, mint egy köszönet.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.
A szombat megszentelése azt jelenti, hogy szentté tenni, azaz elkülöníteni az Úr számára a hétköznapoktól, és ünneppé avatni. Időnk egy heted részét kéri magának Isten, egy teljes 24 órát magába foglaló napot, amely péntek nap lementétől másnap nap lementéig tart. Este pihenéssel kezdődik, hogy friss és felfogóképes legyen az ember a következő ünnepi nap folyamán Isten igéje és áldása befogadására.
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt.
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezed műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolatod.